Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha megfigyeltétek, egy kicsit már a dalokban készültünk a témára, pedig nem is beszéltünk össze Tündivel. Szeretném, hogyha gondolkodnánk egy kicsit arról, hogy a Bibliában sok csodáról olvasunk, amit Jézus tett, és egyet szeretném, hogyha közelebbről együtt megvizsgálnánk. Ez a Márk evangéliuma, 6. fejezet. Ben van. Egyébként ez mind a 4 evangéliumban megtalálható ez a csoda, az 5000 ember megvendégelése. Most ezt a Márk evangélium, a 6. fejezet, 30-tól a 44. versig olvassuk. Márk 6, 30-tól 44-ig. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták, és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. De amikor az idő már későre járt, oda mentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: lakatlan helyez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak. Ő azonban így válaszolt nekik: Ti adjatok nekik enni. Mire ők ezt mondták neki: talán mi menjünk el, és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy enni adhassunk nekik? Jézus azonban megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Amikor megnézték, így szóltak: 5 kenyerünk van, meg 2 halunk. Ekkor megparancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit egy-egy csoportra a zöld fűre. Le is ültek 100-as és 50-es csoportokban. Ekkor Jézus vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta és megtörte a kenyereket, majd átadta a tanítványuknak, hogy tegyék eléjük. És a 2 halat is elosztotta mindnyájuknak. Miután mind ettek és jól is laktak, összeszedték a kenyérdarabokat 12 telekosárral, és azt is, ami a halakból maradt. Akik pedig ettek a kenyerekből, 5000 voltak, csak férfiak. 2000-ben volt egy felmérés, amit a Newsweek nevű amerikai heti lap készített. Érdekes felmérés volt, hogy az amerikaiak között egy olyan kérdés, vagy kérdőívvel ment ki, hogy hány százalékuk az embereknek hisznek a csodákban. És érdekes eredmények jöttek ki. Felosztották úgy, hogy kik azok, akik keresztények, meg nem keresztények, és a keresztények 90%-a mondta azt, hogy hisz a csodákban. A nem keresztények között körülbelül a fele, ilyen 46%-a mondta, hogy hisz a csodákban. Illetve itt nem részletezte, hogy itt most keresztények vagy nem keresztényeket kérdeztek meg, de a 84%-a a megkérdezetteknek mondta azt, hogy hiszi azt, hogy Isten képes csodát végrehajtani, és körülbelül a fele a megkérdezetteknek mondta azt, hogy tapasztalt vagy látott már csodát. Érdekesek ezek a számok, hogy akár azt, hogy az kiemelve, hogy a keresztények 90%-a mondja azt, hogy hisz a csodákban, azért elgondolkodtam ezen, hogy azért a Bibliában nagyon sok csodát olvasunk, hogy Jézus mennyi csodát tett, és hogyha tényleg valójában ismerjük Jézust, akkor megtapasztalhatjuk ezeket a csodákat, akár azt első körben, hogy megismerhetjük őt személyesen. Már ugye az is egy első csoda. Aztán ugye ennek a történetnek, amit most itt elolvastunk, az 5000 ember megvendégelése, az előzményében annyit kell tudni, vagy annyit emelni ki, hogy Jézus kiküldi a tanítványait, hogy a környező népeknek hirdesse Istent, hogy Isten az, aki megoldás az ő életükre. Ugye nagyon sokat olvasunk arról, hogy a tanítványai miket végeztek így az ő nevében. Nagyon sok gyógyulás történt, helyreállás, és ez előzménye ennek a történetnek, hogy Jézus ezeket a tanítványokat kiküldi, hogy bemutassák az embereknek, hogy mi a megoldás az ő életükre. És ekkor jutunk el oda, hogy visszajönnek ugye az első mondatban, ezt is olvasjuk, hogy ezek az apostolok, a tanítványok visszajöttek Jézushoz, és elmondták neki mindazt, ami történt velük, hogy miket tapasztaltak meg, amikor Istenről beszéltek. És utána Jézus azt mondta nekik, hogy akkor menjünk el, és legyünk együtt, pihenjünk meg. Ez az első, amit ebből a történetből kiemelnék, hogy látjátok, Jézusnak is nagyon fontos volt az, hogy megpihenjenek velük a tanítványok. Tehát akik őt követik, és odaszánják az idejüket, az életüket, fontos az Jézusnak is, hogy megpihenjenek, hogy az a idő, amit Istennel tölthetnek, az egy feltöltődés legyen. Ezért fontos az, hogy mindig, amikor mi is elcsendesedünk és keressük az Úr akaratát, akkor ez egy lehetőség arra, hogy átgondoljuk, hogy hogyan áll az életünk. Átgondoljuk azt, és Isten ezen keresztül tud munkálkodni bennünk, hogy mi az, ami fontos nekünk, mi az, ami kevésbé, hogy átértékeljük az életünket. És ez a csendesség, ez a megpihenés is erre jó, hogy a prioritás az életünkben az helyreálljon. Sok minden felboríthatja ugye az életünket, akár nem számított problémák, nehézségek. És ezért fontos, mint amit itt is így elsőként így kiemelendő, hogy Jézusnak is fontos volt ez, hogy elvonuljon akár itt a tanítványaival, de több történetből olvassuk, hogy Jézusnak magának is nagyon fontos volt, hogy személyes időt töltsön az Úrral. Tehát nagyon fontos, hogy töltsünk időt az Úrral, keressük az ő akaratát, mert ezen keresztül tud minket formálni az Úr. Hogy tisztán lássuk egyrészt így magunkat, hogy hol vagyunk, hogy áll az életünk, másrészt a környezetünket is lássuk tisztán. Aztán azt olvassuk a történetben, hogy ez a mégse az történt, amit elterveztek, hogy megpihennek és együtt vannak, hanem sokaság észrevette Jézust, és követte őt. És érdekes, hogy Jézusnak nem az volt a reakció, hogy elküldte a tömeget, hogy most fontosabb ez, hanem megszánta őket. Ugye itt azt olvassuk, hogy meglátta és megszánta őket. És főleg a következményeiből látjuk, hogy Jézusban nem egy olyan megszánás volt, ami egy ilyen tehetetlen sajnálkozás, hogy megsajnálta a népet, hogy ó, hát szegény nép, hanem utána tett is érte, hiszen azt olvassuk, hogy tanította őket, és utána ugye a csoda is volt, hogy fizikailag is megvendégelte őket, hogy kaptak enni. Szóval, hogy Jézusban nem egy ilyen passzív szeretet volt, vagy egy ilyen passzív hozzáállás, hanem meglátta, megsajnálta, és tett ezért a sokaságért. Ugye ezzel szemben kicsit látjuk a tanítványoknak a hozzáállását, hogy Jézustól megkérdezték, hogy akkor most ők nekik kell ezt a népet megvendégelni, ők hogyan lehetséges ez. Szóval, hogy ők azt látták, amit pont így csak fizikailag látható volt, viszont Jézus tovább látott. Ugye itt kérdezik a tanítványok, hogy akkor ők menjenek el és vegyenek 200 dénárért kenyeret. Ezt lehet tudni így az akkori történelem tanulmányozása során, hogy egy dénár körülbelül egy napi ételre volt elegendő, tehát 200 dénár ez elég sok pénznek felel meg. És a tanítványokban ugye az volt, hogy hát mindenki oldja meg a saját gondját, menjen vissza a falujába, a városába. De Jézusban nem ez volt, hanem azt mondta, hogy segítsenek ezeknek az embereknek. És azt olvasok itt, hogy a Jézus, mint egy pásztor volt ott, mert úgy látta a népet, hogy ezeknek az embereknek szüksége van arra, hogy rendben legyen az életük, hogy rendeződjenek a dolgaik. És szeretnék itt egy előzetest felolvasni, ami erre mutat, mint egy ószövetségi ige proféciaként, az Ezékiel könyvének a 34. fejezete. Ezékiel 34, és 16. Itt Jézusról, mint egy ilyen proféciát előre utalást olvasunk. Ezékiel 34:16-ban. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem. A sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok. Úgy legeltetem őket, ahogy kell. Tehát egy jó pásztor, ilyen pásztor, aki a népére, a nyájra úgy vigyáz, hogy azt a saját, ugye, tudja, hogy ezek a juhok azok nem egy ilyen, nem csak bérben vannak, hanem az övéi. És külön csoportokat láthatunk itt, hogyha a juhokat nézzük. Egyrészt említ itt a része egy olyat, hogy az elveszettet megkeresem. Tehát azok a juhok, akik még nem tartoznak a nyáj szerves részeként a nyájhoz, azt mondja az ige, hogy ezeket az elveszett juhokat, elveszett embereket megkeresi Isten, és elvezeti a gyülekezetébe, elvezeti arra a személyes kapcsolatra, amire alapvetően Isten hívta az embert. Az olyan emberek tartoznak ebbe a csoportba, akik nem látják még a valódi célt, hogy mi is a valódi céljuk. És az az ígéret erre, hogy az ilyen embert megkeresi az Úr, és elvezeti vissza a nyájhoz, meg ahhoz az eredeti célhoz, amit Isten szeretett volna adni az embernek. Aztán a következő, aki csoportot olvashatunk, hogy az eltévedtet visszaterelem. Az eltévedt be benne van ugye az, hogy egyszer járt már a néppel, vagy járt már a nyájjal, de aztán utána valamilyen oknál fogva elment ettől az eredeti tervtől. Tehát azt olvassuk, hogy az, aki eltévedt, aki letért arról az útról, amire Isten hívta, visszatereli, visszahívja arra az útra, amire eredetileg eltervezte az Úr. Utána azt olvassuk, hogy a sérültet bekötözöm. Itt egyrészt Isten, olvasunk utána később csodákat erről is, hogy az, akit fizikailag vannak problémái, akár betegség, Isten képes arra, hogy változást hozzon, hogy gyógyulást hozzon az életére, hogy bekötözze a sebeit, hogy teljes helyreállást adjon az életébe. Itt is ez is egy ígéretet olvasunk erre. Illetve nem csak fizikailag értendő ez a rész, hanem Isten képes arra, hogy a lelki, a szellemi problémákat is bekötözze és helyreállítsa, hogy az, ami akár megbocsátatlanság vagy harag az életünkbe, azt Istennel tudjuk rendezni. És lehet, hogy a másik személy, aki felé van ez a harag vagy megbocsátatlanság, talán nem úgy reagál a mi bocsánatkérésünkre, hogy az pozitív, de hogyha ezt Isten erejével tesszük, és akkor a mi részünket meg tudjuk tenni, és a mi részünkről ezek a sebek be tudnak gyógyulni. Ez függetlenül attól, hogy mondjuk a másik személy, aki fele volt probléma, vagy megbocsátatlanság, az mit reagál, hogy megbocsát, vagy sem. Aztán azt olvassuk, hogy a gyengét megerősítem. A gyenge juhokat, akik meggyengültek, akár a sok járástól, azokat meg tudja erősíteni. És Isten is így tud megerősíteni bennünket, hogyha érnek is problémák és nehézségek, és ezektől meggyengülünk, akár fizikailag is, de akár így lelkileg is megfáradunk, Isten meg tud erősíteni bennünket, és tud egy olyan természetfeletti lendületet adni az életünknek, ami aztán utána tovább visz ezeken a problémákon, és szembe tudunk nézni ezekkel a nehézségekkel. Nagyon sokszor tapasztalom én is így, akár így, főleg így a munkahelyemen, hogy könnyebb a probléma elől elmenni, és csak így beszélni róla, mint szembenézni, és megpróbálni megkeresni a megoldást. Isten tud megerősíteni bennünket. Aztán utána a következő csoport pedig azok a kövérek és erősek, akik Istenben, Istennel van kapcsolatuk, emberek, azt írja, azt olvassuk, hogy ezekre az emberekre is vigyáz, és terelgeti az életüket, aki most jól van, és látja, mi Isten szerinti cél, és abban benne van, azt írja az ige, hogy rá is vigyáz ugyanúgy. És látjátok, hogy többféle ember lehet, de mindenkit úgy terelget Isten, ahogyan éppen szükség van rá. Ha meggyengült az életünk, akkor meg tud erősíteni bennünket. Hogyha most éppen erős az életünk, akkor vigyázz ránk, hogy tudjunk megmaradni ebben az állapotban. És akkor visszatérve a Márk evangéliumában lévő történetre, az 5000 ember megvendégelésére, ugye ez a csoda, amit itt olvasunk, a Bibliában több kifejezés van arra, hogy mi a csoda, és ez azért is akarom elmondani, nem a görög szavak miatt, hanem inkább az, hogy ezek a szavak is ugye arra mutatnak, hogy mi a csoda, és miért tette Isten ezeket. Ugye egyrészt olvasunk egy olyan csoda szóról is, ami a dynamos szó. Ugye ez a dinamita, a dinamika szavunk is ebből ered. Ebbe benne van az erő, a hatalom, a csodatévő erő. Tehát Isten, amikor ad valamilyen csodát az életünkbe, akkor szeretné azt, hogy lendületben legyen az életünk. Ezt azért adja, hogy utána lendülettel tudjunk tovább menni, másoknak bátran, bizonyságot téve, és hogy ez másoknak is bátorítás legyen arra, hogy kövesse az Urat. Aztán a másik kifejezés, ami a csodára olvasunk, az pedig a szémion. Ez pedig inkább nem a csodatívű erő, hanem a csoda jel a jelentése, vagy jelzés. És ez a jel mögött mindig van valaki, aki teszi ezt a jelet. És ez mindig azt jelzi, hogy a csoda az mindig Istenre mutat. Tehát nem arra az emberre, akivel a csoda történik, hogy milyen jó az az ember, hanem az, aki mögötte áll, aki adta a csodát. Tehát a csoda szóban, amit így a Bibliában olvasunk, van egyfajta erő és lendület, amit Isten ezen keresztül szeretne nekünk adni, és ott van mögötte Isten is, aki adja ezt a csodát. És a csoda az mindig túlmutat a fizikai dolgokon, amit látható dolgok. Ugye itt is ebbe a történetben is azt olvassuk, hogy a tanítványoknak volt 2 hala, meg 5 kenyere. De Isten tovább mutatott ezen, hogy azt mondta, hogy meg tudja sokasítani, és csodálatos módon, ugye 5000 ember, akik csak a férfiak voltak, jól laktak ebből. A másik, amiért Isten adja a csodát, hogy ébresszen bennünk hitet, hogy bízzunk az Úrban, hogy legyünk kitartóak az Úrban, és ezáltal, hogyha hiszünk abban, amit Isten mond nekünk, így másokban is tud hitet fakasztani ez. Aztán kicsit közelebbről szeretném, hogyha megnéznénk ezt a csodát, hogy milyen részei vannak, és hogy mit lehet ebből leszűrni. Az első, ami a csoda alatt történt, hogy ugye Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy ezt a 5000 embert ossza csoportokba. Ugye azt olvassuk, hogy ilyen 100-es és 50-es csoportokban rendezték el a tömeget. Tehát Istennél van egyfajta rend. Ugye az ő királyságában nem összevisszaságban történnek a dolgok, hanem nem van egyfajta rendszer, van egy rend Istennek az országában. Zsoltárokban olvasunk arról, hogy Istennek az áldása az felülről jön, mint ahogy Áron fejéről a szakállára csorogva. Ugye ez a kép is azt mutatja, hogy Isten az, aki adja az áldást, és ebbe a rendbe beállva mi is részesülhetünk Istennek az áldásában, Istennek a védelmében, hogy ő az, aki megvédelmezi az életünket, mint fizikailag, de mint szellemileg is megvédi az életünket Isten. Fontos viszont itt is, hogy ugye Isten rendjébe csak úgy állhatunk be, hogyha engedelmeskedünk Istennek, hiszen ezt köti Isten is, hogy engedelmeskedjünk neki, csak így tudunk benne lenni abban a folyamatban, amit Isten eltervezett nekünk. Aztán a következő ilyen pont, hogy Jézus, miután így elrendezte ezeket a csoportokat, igenis a csoporthoz kapcsolódóan még annyi, hogy látjátok, hogy Isten nem egy tömegben gondolkodott, hogy 5000 plusz valamennyi ember, hanem elosztotta ezeket a csoportokat. Fontos volt nekik a személyes emberek is, hiszen nem elküldte őket, hanem tanította őket és gondoskodott róluk. Isten mindenféle módon szeretne gondoskodni rólunk, mind fizikailag is, mind pedig úgy, hogy tanítson is bennünket. Következő, amit olvasunk, hogy Jézus vette a kenyeret és a két halat, ugye, amit kapott a tanítványoktól, és feltekintett az égre. Itt nem csak azon van a hangsúly, hogy a fizikai égboltra tekintett Jézus, hanem van egy szellemi jelentése is ennek, hogy Jézus is látjuk, hogy volt egy kapcsolata az atyával, amit nem csak ebből látunk, hanem abból is, hogy fontos volt neki, hogy elvonuljon, hogy amikor Istennel legyen, hogy amikor sok minden dolog érte, akkor ezt tudja megbeszélni az atyával. És ugyanígy itt is ezt látjuk, hogy Istennel volt kapcsolat, és rátekintett, amikor kérte az áldást erre az ételre. Tehát Isten tud előkészíteni olyan dolgokat, amiket nem látunk, hiszen ugye itt is Isten úgy adott, hogy azok a kenyerek nem voltak láthatóak, hogy elegendő lesz. És amit énekeltünk is, hogy Isten olyan dolgokat szeretne előkészíteni nekünk, amit lehet, hogy nem látunk, még nem hallottunk, amit a fül nem hallott, amit a szem nem látott, olvassuk a Bibliában, hogy Isten ilyen dolgokat szeretne előkészíteni nekünk. És ezen csodák megélésével, és itt is Jézusnak is látjuk, hogy ez volt a fontos, a kapcsolat megerősítése a lényeg, hogy Istennel való kapcsolatunk erősödjön meg ezáltal is, hogyha megtapasztalunk egy csodát, akkor ez Istent emeli, nem bennünket, hanem Isten az, akihez mi jöhetünk és hálát adhatunk. Illetve ugye a csodán keresztül megtapasztalhatjuk azt, hogy Istennek tényleg van hatalma arra, hogy túlmutasson a fizikai határokon, hogy helyreállítson bennünket. Aztán utána azt olvasok, miután feltekintett az égre, hálát adott. Nagyon fontos az, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és a hálaadás az azért is fontos, mivel a fókuszt az, ami sokszor, hogyha magamból is indulok ki, sokszor rajtam, vagy magamon van, hogy nekem milyen nehézségeim vannak, milyen problémákkal kell éppen megküzdeni. És a hálaadás segít abban, hogy a fókusz, az, ami lehet, hogy magunkon lenne, vagy éppen a problémánkon, az elterelődjön Istenre, hogy... És ugye a csodák megélése is itt is a fókuszt Istenre terelte. És nem maga a csoda volt ugye a legfontosabb, hanem arra, hogy Isten legyen így a középpontban. Tehát nem az ajándék a lényeg, amit kapunk Istentől, hanem azt, hogy kapcsolatban lehetünk vele. És ez a kapcsolat ezeken a csodákon keresztül, amit megélhetünk vele, az megerősíti a vele való kapcsolatot. Aztán azt is olvassuk, hogy a történet vége fele a csodával kapcsolatban, hogy Jézus másoknak adott kenyeret. Tehát Jézus nem kért többet a tanítványoktól, mint amennyiük volt. Ugye nekik volt két haluk és öt kenyerük, és ennyit kért tőlük, szóval nem kérte azt, hogy ők tegyék meg ezt a csodát, csak annyit kért, hogy az, amiük van, azt adják oda neki. És tőlünk se kér többet Isten, mint amennyit tudunk mi adni neki. Ha soha nem azt várja Isten, hogy a csodát mi tegyük meg, hanem csak annyit kér, hogy szálljuk oda az életünket meg. Amit tudunk, azt és amit képességünk, azt adjuk oda Istennek. És látjuk azt, hogy Isten többszörösen megajándékozta az ott lévő népet, hiszen mindenki jól lakott, és még maradt is 12 telekosár. Tehát látjuk azt, hogy Istennél van még hely. Nem pont annyi van kiporciózva, amennyien ott vannak, hanem várt még embereket. Ugyanúgy, ahogy itt is, hogy maradt étel, tehát Isten ugyanúgy várja a többi embert is magához. Tehát látjuk azt, hogy Isten képes csodákat tenni a népével, és szeretne is ilyen csodákat adni nekünk. Viszont amit mondtam az elején is, hogy a legnagyobb csoda, vagy talán a legelső csoda, ami az életünkben ér az, hogy Isten, aki odaadta az egyszülött fiát értünk, hogy nekünk az a kapcsolat, amiről beszéltem is, hogy a csodákon keresztül megerősödhet, az így alakulhatott ki, hogy Isten odaadta a fiát, hogy rajta keresztül újra ez a kapcsolat helyreálljon, és hogy legyen egy élő hitünk, ami nem egy vallásos hitet jelent, hanem egy valódi hitet, hiszen Jézus az, aki tényleg meghalt a mi bűneinkért, amit mi elrontottunk, a problémánkért, és ezt mind hozhatjuk Isten elé, akivel helyreállhat ez a kapcsolat, amit az elején Isten eltervezett nekünk. És ezen keresztül megtapasztalhatjuk az ő jelenlétét, hogy ő tényleg valóban van, és helyre tudja állítani az életünket. Még olyan területeket is, amit azt gondoljuk, hogy már nincs változás nagyon régóta, vagy már megpróbáltunk sok minden praktikát, hogy megoldjuk. Isten meg tudja adni, hogy megoldódjanak ezek a dolgok is. És... feltettem azt a kérdést magamnak, hogy mi a célja a csodáknak, vagy mi volt ennek a csodának is a célja. És egyrészt azt láthatjuk ebből a történetből is, meg a többi a történetből is, amit Isten tett így csoda, hogy rámutatott arra Isten, hogy az, amit látunk, az azon túl is van még több. Isten nem csak a fizikai dolgokról képes gondoskodni, hanem képes arra, hogy helyreállítson. És nem maga a csoda volt a lényeg, hanem az, hogy Isten kerüljön a fókuszba. A csodák mindig Istenre mutatnak. Aztán Az is az a másik célja, hogy Isten itt is meg akarta mutatni, hogy nem akart többet a tanítványoktól, mint amiük van. Ő csak azt kérte, hogy az, amiük van, az, amink nekünk van, képességünk, időnk, lehetőségünk, azt szálljuk oda Istennek. És Isten képes arra, hogy megsokasítsa azt, amink van. Nekem, amikor ezt a történetet többször hallottam már, és nagyon bátorító volt, pont egy vizsgai időszakban hallottam ezt, amikor beszéltek erről, és azt éreztem, hogy sokkal kevesebb időm van, mint amennyi tétel, mint amennyi tanulnivalóm van, és Isten akkor azt mondta ezen a történeten keresztül nekem, hogy lehet, hogy csak van mondjuk 8 órám készülni erre a vizsgára, de Isten meg tudja sokszorosítani azt a 8 órát. Tehát nem úgy, hogy belőle lesz 16 óra, hanem az, hogy abban a 8 órában tud úgy olyan lehetőségeket adni, hogy felfogjam azt az anyagot, amit tanulok. És nekem nagyon bátorító volt, hogy tényleg Isten képes csodát tenni, és ezután így tanultam, és tényleg Isten nagyon megmutatta, hogy sokszor volt kevesebb időm, önhibámon kívül, de volt, hogy önhibám miatt, de Isten tényleg tudott csodát tenni, ezen keresztül is meg sokszorosítani azt, ami volt nekem. Aztán ami ennek a csodáknak, illetve ennek a csodának is a célja volt az, hogy ébresszen hitet az emberekben, hogy Isten tényleg valójában létezik és van, és szeretné azt, hogy az életünk helyreálljon. És nem csak a mi életünk, hanem rajtunk keresztül másoknak is tudjunk segíteni, és valójában segíteni, nem csak egy ilyen sajnálkozás legyen, vagy együttérzés, hanem ahogy Jézus is tudott segíteni az embereken, így Jézus erejével mi is tudunk segíteni, és másokban is hitet ébreszteni. Hiszen hogyha bennünk ébred hit, és erről beszélünk, az utána másoknak is tud példa lenni. Aztán a csoda az mindig kimozdít az éppen jelen helyzetünkből. Ugye ad egyfajta lendületet, amit ugye az egyik jelentés és a csodának a Bibliában, hogy úgy tudjunk tovább menni a mindennapokba, hogy átélve ezeket a csodákat tudjunk Isten dicsőségére élni. És szeretnék még egy igeverset felolvasni, ez a Lukács evangéliuma 10. rész 20. verse, Lukács 10:20. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Tehát itt csak inkább alá szeretném húzni azt a gondolatot, hogy nem a csoda itt a lényeg, hanem az, hogy Istennel lehet egy kapcsolatunk, és hogy örökkévaló életünk az örökkévaló életben az folytatódik, ami már itt a Földön elkezdődik, hogy Istennel való kapcsolat, személyes kapcsolat az megvan, és utána meg is lesz. Tehát, hogy a nevünk fel van írva a mennyben. És hogyha odaszálljuk azt, amink van, Isten képes arra, hogy csodát műveljen. Tehát bátorítok mindenkit arra, hogy azt, amit itt olvastunk ebbe a történetbe, hogy egyrészt szálljuk oda magunkat Istennek, hogy nem kér többet Isten, mint amit tudunk adni. És a belevaló kapcsolat csendesség, ahogy Jézusnak is fontos volt, legyen számunkra is fontos, hogy amikor el tudunk vonulni, Istennel lenni, ez legyen bárhol, nem a hely a lényeg, hanem az, hogy tudjunk oda koncentrálni arra, hogy Isten mit szeretne nekünk üzenni, és szeretni azt, hogyha ezen keresztül is úgy látnánk tisztán magunkat, a környezetünket, azt, hogy mit szeretne Isten éppen a következő időszakban, tehát megmutatni azt, hogy mi a célja velünk. Így bátorítok mindenkit, hogy bízunk az Úrban, és az, amit mond, az tényleg valójában megtörténik. Thank you.